Ha valamikor, akkor most kell beszélni szerintem síről. Síje itthon, mert ha valamikor, akkor most lehet, nem? Hát jó, jó hideg van, és ahogy néztem ma hajnalban a hójelentéseket, most lehet válogatni.
Így van, gyakorlatilag azok a sí terepek, ahol hóágyú kapacitás van, azok mindegyike tud működni. Éppen a szezon elején állapítottuk meg, amit így a sajtó felé is kiközvetítettünk, hogy a hóágyúk nélkül már megszűnt volna a sí élet Magyarországon. Ugyanis jelenleg is csak akkor lehet a sí pályák feltételeit biztosítani, tehát síelni, hogyha a természetes hó hiányában a műhavat vagy gyártott havat készítenek a sípályaüzemeltetők.
Volt egy tavalyi beszélgetés veled, azt most keresgéltem a régi híreket, azt mondtad, hogy hát szerencsés helyzetben vagyunk, mert Ausztriában egyre nehezebb megteremteni a feltételeket. Tulajdonképpen mi itt Magyarországon jó helyen vagyunk? Ezért úgy mosolyogtam, amikor ezt olvastam, de fejtsd ki, hogy ezt hogy értettem.
Igen, ezt akkor úgy mondtam el, hogy van egy úgynevezett Kárpát-medencei sajátos meteorológiai szituáció a téli időszakban, ezt szaknyelven meteorológiai inverziónak mondják, köznyelven azt mondja, hogy hideg légpárnák alakulnak ki. Tehát sokszor van, hogy 1000-1500, akár 2000 méteren is plusz hőfokok vannak, és ezzel szemben Magyarországon meg beül ez a hideg a völgyekbe, és akkor tudnak havat gyártani. Nagyon kevesen tudják, de most például egy-egy hóágyú működik Szolnokon is, Hódmezővásárhelyen. Igaz, hogy nem síelőknek, hanem szánkozóknak, de ez azért lehetséges, mert ha megnézi valaki reggelente a térképet a időképen, akkor látja, hogy a lenti völgyekben van hideg. Ilyen például a Leplény, amikor nagyon sokszor...
Megül a hideg,
beül a hideg, és akkor mondjuk a 333 méter ott az alsó állomás, ott sokszor hidegebb van, mint mondjuk az 550 méteres csúcson.
Az is érdekes volt, ugye 100 év, nagyjából 100 évre tekint vissza Magyarországon, ugye?
A sísport.
Monarchia, ugye?
Igen, nincsen. 1896-ban adta ki Cserner István azt a sísza könyvet, ami Európában egyedülálló. Tehát az már azért mennyi?
Hát az 130,
igen.
Akkor én kalkuláltam alá. Szóval meséltél a síklaszterről is egy régebbi beszélgetésben, meg arról is, hogy azért a fénykorban több mint 40 pálya, ugye?
Vagy
még
igen, 42 különböző helyen volt sípálya. Manapság ugye azt szoktuk mondani, hogy 6 különböző helyszínen van hóágyú kapacitás. Ebből jelenleg a kettő a legnagyobbnak mondható, ugye Eplény és Szent István. Eplényben körülbelül 50 hóágyú van, Szent Istvánban ilyen 25-30. Ez már elegendő ahhoz, hogy amint bejön a hideg, akkor tudnak havat gyártani. Ez a két pálya jelenleg 80-100 cm-es vastagságú hóréteggel bír. Ezen felül ugye a tavaly év nagy eredménye, hogy a Normafánál sikerült a sífutópályát behóágyúzni, és ott van egy szánkópálya is, ami egyébként teljesen ingyenes. Itt összesen 15 hóágyú van, és amit kevesen ismernek, mert a távol legkeletebb pontjában az országnak Sátorajöhely, ahol most a napokban fog megnyitni, ott is a hóágyúzott sípálya. És hát ami nagy öröm a budapestieknek, hogy a visegrádi sípálya tud működni, ott ugyan 3-4 hóágyú van, de viszont ott kicsi viszonylag a pálya, tehát az ideális a családosoknak, gyerekeseknek, kezdőknek.
Tanulópálya,
illetve hát akik mondjuk elmennek valahova távolabb síelni, akkor nem árt, ha előtt egy picit így gyakorolnak.
Donovali előtt, ugye?
Donovali előtt mondjuk, igen.
Jó, vissza erre a 40-valány sípáros, mert azt is mondtam neked, meséltem, hogy én még Tatabányán is síheltem, az még egy bányászáros, és volt egy ilyen köteles drótos felvonó. Nem csákányos volt, csak egy rákaszkodós, minden olajos lett. Szóval nem tett be az elmúlt év energiaválsága, meg az, hogy vízhiány volt, meg az, hogy iszonyú drága lett az elektromos áram a hóágyúk telepítésének?
Én azt tudom mondani, hogy alkalmazkodni kell mindenhez, erről szól az élet. A hazai sí életről röviden megpróbálok 5 állomást fölvázolni. Voltak ezek az úttörők, akik a monarchia idejében síeltek mondjuk a Magas-Tátrában, Erdélyben, Cserner István, Kőszegen, de itt Budán is ugye, ők voltak az úgynevezett úttörők, utána a trianoni veszteség után az akkori kormányzat eldöntötte, hogy az ország minden hegységében sípályákat fognak létrehozni. Ez körülbelül az első sípálya 23-ban épült dobogókő, és itt sorban épültek.
Az száz év,
igen. És ez eltartott még a 60-as évekig, amikor kialakult ez a 42 sípálya körülbelül, és akkor van egy újabb periódus, amikor elkezdtek sífelvonókat építeni. Addig még nem voltak sífelvonók. És ez a sífelvonó építés, ezt körülbelül eltartott a rendszerváltásig, ugye nem lehetett külföldre utazni, azért aki beleszedett a síelésbe, az jó pián, vagy ide ment, vagy Csehszlovákiába, vagy esetleg Zakopanéba. És akkor jött egy nagyon nehéz időszak, ami nagyon megrogyasztotta a sportot, ugye, az időszak, amikor megnyíltak a határok, mindenki kiment, és a hazai sípályák felé elfordultak.
Az érdeklődés elfordult.
Igen, és akkor nagyon érdekes a sztori, mert végül is a Unióhoz való csatlakozás hozta meg a fordulópontot, mert attól kezdve lehetett behozni azokat a korszerű gépeket vámmentesen, amelyek biztosítják a technikai hógyártást. Tehát ezek a hóágyuk, ratrak, ez a hótaposógép, és ennek az infrastruktúrája, tehát a vízhálózat, stb. És akkortól kezdve alakultak ki. Igen, az első talán Szent István volt, illetve Kékestető. Kékestető most is vannak hovágyok, de ott most különböző okok miatt sajnos nem tudnak havat gyártani. Abba bízunk, hogy lesz természetes hó is, és akkor be tud az olyan nagy síterep is indulni, mint mondjuk Bánkút, ami sajnos nem hovágyúzható jelen helyzetben, de nagyon jó pályák vannak. Vagy sokan nem tudják, de Pécsett is van egy szép hosszú pálya sífelvonóval. Ott annyi jó hír van, hogy a síházat sikerült tavaly nagyon szépen felújítani. De több hely van még, ahol lehet síelni, ha van természetes hó.
Hogy látod egyébként az elmúlt évtizedeket, meg azt az akkori elfordulást és a mostani visszatérést, és azt az emberek nagyon sokan, én azt látom, különböző sípályokon, hazai sípályokon, hogy itt gyakorolnak, itt a gyerekekkel. Hogyha egy napra el lehet lógni, akkor elmegyünk egy napra, és akkor utána, hogyha ha meg van rá tehetség, és van hó, meg lehetőség, meg szállás, meg minden, akkor Szlovákia, akkor Ausztria, akkor Olaszország, tehát akkor így tovább.
Hát most lehet, hogy nagyon furcsán hangzik, amit mondok, de minden válság erősítette ezeket a komolyabb síterepeket, hiszen a COVID idején minden rekordot dönt be, tudtak bevételhez jutni a sípályák, hiszen nem lehetett, vagy nagyon nehéz, nem nagyon lehetett kiutazni, ugye. Ez a két szezon, mert ez kb. Két szezont érintett, ez bebizonyította, hogy mennyire szükség van arra, hogy a hazai pályák legyenek és működjenek. Illetve hát most az energiaválság is érdekes, pozitív képpel jön, mert ugye az energiaválság nem csak Magyarországot érintett, hanem Ausztriát is. Ha valaki kimegy Ausztriába síelni, ott is a sífelvonó költségei, az körülbelül annyi, mint amennyi a szállás. Tehát azért ezzel együtt Magyarországon még mindig, ez egyrészt már közelebb is van, meg azért az árak még mindig olcsóbbak, mint mondjuk Ausztria. Nagyon sok embert arra az irányba húzott el, hogy nem feltétlenül megy ki, vagy csak egyszer megy ki, vagy egy hétvégére megy ki.
De nyilván azt mondják neked ilyenkor, ha ezt mondod, hogy de hát a magyar pályák rövidek, meg nem nincs úgy kiépítve, meg nem úgy van a hütte, meg... Hát nyilván világos, tehát nem tudja felvenni a hazai pályarendszer az ausztriaival, a bármelyik régióval a versenyt. De erre te akkor mit mondasz, amikor azt mondják, hogy de hát nagyon rövid, és akkor sokat kell sorbálni, ezek a régi beidegződések.
Hát ezt a sí- és turisztika klasztert mi 10 évvel ezelőtt hoztuk létre, és akkor egy sajtókonferenciával indítottunk, ahol rögtön jogosan megkaptuk ezeket a kérdéseket. Ugye én például nem szeretem azt a magyar sípályákra azt a szót, hogy síparadicsom. Tehát ezek nem síparadicsomok, ezek kis terepek vagy kis sípályák. Nagy munkánk van abban, hogy pont a sajtóval meg tudtuk értetni, hogy mi ez. Tehát ugye újságíróknak szerveztünk kisebb-nagyobb hazai sípályákra bemutató utakat, oktatást, és akkor ugye, ha valaki szembesül azzal, amit lát, tehát nem csak a hírekből, vagy milyen feltételezésből jön ki, akkor meglepődve látom, hogy pozitívba fordulnak. Volt olyan újságíró, akit elvittünk már buszbeszállásnál, mondta, hogy hát elküldte a főnöket, ez akkor a hülyeség, hogy ez képtelenség. Majd amikor azt mondtuk, hogy na, akkor itt most létszre föl, és akkor 2-3 óra óva csatakosan megizzadva jött vissza csillogó szemmel, és mondta, most már érti, hogy miről van szó.